Példák között az egyik legutolsó egy rezgéscsillapító volt, amely rezgéscsillapítóról, hát már akkor persze azért mindenki úgy félig meddig menetben volt, a következőt meséltem el önöknek. Elmeséltem azt, hogy ez milyen célt szolgált. Alapvetően arról van szó, hogy egy olyan asztalt kell a környezet mozgásaihoz képest tulajdonképpen mint egy rögzítenem, hogy ússzon a levegőbe és ne mozogjon, miközben a födém és mindenfajta alépítmény természetesen hajlító hullámokat végezve, itt ez az épület is, nyilván pár mikron amplitúdóval rezeg, hogy ez mindig itt nyugodtan álljon. Egyébként használják ezt az elvet például olyan speciális járművekbe, mint például egy ilyen holdkomp és hasonló, ahol egy szenzor figyeli, hogy milyen terepegyenletlenségek várnak a rendszerre, és az a fehérrel jelzett kis tömeg, az mindig stabilan kell, hogy álljon. Itt alatta minden mozgásban van, de teljesen természetes, ez is csak mechatronikus módon oldható meg, tehát egy szabályzókörrel. De visszatérve itt a mi feladatunkra, itt a következőt lehet látni. Az asztalnak, vagy a védett berendezésnek a statikus tömegét egy légrugó fogja fel. Ez természetesen nagyon sok előnnyel rendelkezik, itt is van egy szabályzókör. Tudnélik, hogyha ön megterheli az asztalt nagyobb tömeggel, vagy esetleg aszimmetrikusan a súlyponton kívül, az asztal megbillenhet. Nem beszélve arról, hogy esetleg valamiféle erőhatások jönnek innen felülről is, stb. Ezeket van hivatva kikompenzálni a légrugó, sokkal hatékonyabban, mint egy fém vagy műanyagrugó természetesen, hiszen azoknál utánállítási lehetőség nincs. Hogyha én egy fémrugót összenyom, a statikus deflexió ugye az úgy marad, kész. Az csak pneumatikával lehet, külső nyomással utána szabályozni, hogy az visszaálljon az eredeti helyre. Ez a statikus tömeg. A dinamikus erőket, tehát nem a súlyerőket, hanem a dinamikus erőket, amik a rezgésekből jönnek, azokat már egy ahhoz hasonló lineáris motorral kompenzáljuk majd, ez lesz az aktuátor, mint amit a CD fejnél láttak, csak nyilván sokkal nagyobb méretben. Ez egy merülő tekercses motor, ahol a mágneses mezőbe egy tekercs merül, ugye innen a neve, bele. És a kérdés az, hogy miközben ez valamilyen amplitúdóval, és hát a több láb alatt nyilván teljesen szabálytalan formában mozog, ha ez nagyobb a kiterjedése, hogyan lehet elérni azt, hogy ez a tömeg mozdulatlanul álljon? Tudnilik, ha majd ide jutnak rezgéstamból, lengéstamból, meg fogják tanulni, hogy egy rugókra rátett tömeg, vagy egy felfüggesztett tömeg alul áteresztő szűrőként működik, azaz az alacsony frekvenciás jeleket, tehát a lassú lengéseket egy az egybe átviszi. Mivel önök már egy olyan generáció, aki nem nagyon járt vásárokba, meg minden régen az én gyerekkoromban voltak simi labdák. Ez egy kis fűrészporral megtöltött színes gömb volt, vagy valami, és ez egy tejgumira volt fölakasztva, és akkor ezzel játszottunk. És ez úgy néz ki, hogyha ön lassan mozgatja ezt, akkor a keze, tehát amivel a gerjesztéseket viszi be, mondjuk a jobb keze, és a gömb együtt mozognak. Amikor elkezdi a mozgatás frekvenciáját változtatni, lesz egy olyan frekvencia, amikor ez kvázi ellenfázisban, de egész nagy amplitúdóval mozog, majd hogyha egész gyorsan rángatja, a tömeg megáll. Ezt ki lehet próbálni, hogyha van valakinek otthon még ilyen repülőgumi vagy tejgumi, játszom bele, ez ott a simi labda. Ez egy másodrendű lengőrendszer, ezt 77-szer körbe fogják járni majd a harmadik és a negyedik szemeszterben mechanikából. Nálam hivatottabbak fogják önöknek ezt elmagyarázni. Ugyanígy működik ez is. Tehát az alacsony frekvenciákat átengedi, a rezonancia frekvencián még ráadásul ront is a dolgom, mert nagyobb lesz az asztalnak a mozgása, egy passzív rendszerről van szó, nagyobb lesz az asztal mozgása, mint a gerjesztés. Aztán a nagyobb frekvenciákon, tehát a rezonancia frekvencia fölött megáll a tömeg amúgy is. Na de nekem pont az alacsony frekvencia érdekes, mert egy ilyen csillagtérképeket kiértékelő mechatronikus rezgés csillapított asztalnál kvázi nulla, hát persze azt nem lehet elérni, de néhány tized herctől kezdődően kellenek már működni. Na most ez nem megy csak aktívan, ez úgy megy, hogy mérem a födémnek vagy alapzatnak a gyorsulását. Jobb lenne a sebességet, de hát ezek most részletkérdések. Itt egy integrálás eredményeképpen kapok egy olyan jelet, amelyet egy speciális számító tagon kell keresztül vinnem. Ezt az állapot szabályozásnál előszűrőnek nevezik. Most teljesen mindegy, hogy ezt itt minek nevezzük. És ezen felül természetesen van még egy nagy PI szabályzóval fölépített szabályozó kör, de jól lehet látni, hogy mind a védett berendezést, mind pedig a gerjesztésnek az amplitúdóját mérjük. Mit látunk ennek eredményeképpen? Azt szeretném önöknek megmutatni. Természetes, hogy a mai órán befejeződik a mese. A mai órán befejeződik a mese, befejeződnek a példák, befejeződnek azok a dolgok, amik hát egy kicsit a mechatronika iránti érdeklődést próbálták felkelteni. Ennek megfelelően az eddig elhangzottakból csak olyanokat fogunk nyilván az zárt helyén visszakérdezni, hogy mi a klasszikus mechanika és a mechatronika közötti különbség, mi a kanonikus szabályzókör formája, tehát ezek már szerepeltek. De ilyesmiket nem. Nokdacu azt sem, amit majd itt későbbiekben matematikai modellként mutatok. Hát azt még a mechatronika 2-nél a 7. szemeszterben sem lehet órán végig csinálni, majd meglátják, hogy mekkora, milyen dimenziók vannak, miért nem. Tehát csak előrevetíteni dolgokat szeretnék itt. Nézzék meg, minden ilyen úgynevezett pneumatikus, hát ezeknek is ugye légrugós lába van, asztalnak, és erre mindenféle ilyen interferométereket, védett, nagy pontosságú mérőberendezéseket lehet föltenni. Itt például egy Michelson interferométer látható, optikából majd fognak vele foglalkozni. Itt van a lábazat, pneumatikusan szabályozva külön. Néhány rajz hozzá, ez a metszete, egy ilyen érdekes kis gördülő membrán tartja tulajdonképpen magát az asztalt hordozó dugattyút egy helyen, és itt van az, amit én önöknek már mondtam, ehhez nem kell különösebb lengéstani ismeret, mert annyit szerintem még a németesek is tudnak angolul, hogy ide mi van fölírva, meg ide mi van írva, és itt a gyártók. Itt pedig a frekvenciák a viszintes tengelyen. Most tessék megnézni, mindenütt az egyesnél kezdődnek ezek a bizonyos görbék, amelyeket mi úgy mondunk a mechatronikában, hogy transfer karakterisztikák, vagy frekvencia menet, vagy átvitel. Mit jelent ez? A bemenethez képest, tehát a födém rezgéshez képest, a védett asztal mozgása. Például, nézzék meg ennél a gyártmánynál, ez itt azt mondja 1, 2, 3, tehát ez 4 Hz táján rezonancia van, azaz, hát ott is logaritmikus a lépték, nem tudom megmondani, ötszöröse az asztal mozgása a bemenetnek. A fázissal most ne foglalkozunk. Aztán megyünk tovább, 40 Hz-nél már tized résznél is kevesebb, tehát valahol egészen elhanyagolható érték. Ez az a bizonyos simi effektus, vagy aluláteresztő szűrő, ahogy mondani szoktuk. De lehet még további gyártmányokat nézni. Az egyik legnevesebb a Physics Instrument. Miben különböznek ezek? Abba különböznek, hogy másút van a rezonancia frekvencia. Itt például 1 Hz, 2 Hz táján, vagy 1 Hz-nál szüken, de az átvitel alacsony frekvencián itt is ugyanez. Ez úgy néz ki, hogyha az ember ezt modellezni akarja, vagy vizsgálni akarja körülbelül, például 2 Hz-en, ez a gyönyörű színuszos jel, hát persze itt nyilván egy digitális, vagy digitalizálás eredményeképpen pici lépcsőzéseket látnak, most ne ezzel foglalkozzanak. Ez a gerjesztés, és a válasz ott van fent. Együtt mozog a kettő. De pont ezt nem akarom, igaz? Tehát bekapcsolok valamit, ebben az időpillanatban ez mozog, ez megáll. Tehát most a mechatronika bekapcsolt. Jó, erre mondhatnának azt is, akik közel ülnek, nagy okos, jobban is megcsinálhattad volna, mert azért ott is van még egy kis hullámosság. Lehet, parancsoljanak. Ezt én 94-ben csináltam, ettől jobbat lehet csinálni. Hát senki nem mondja. Most nézzék meg például, mire jó a szimuláció, mert ez egy mérés eredménye. Mire jó a szimuláció? Mindjárt mutatok szimulációs példákat. Ugye, hát talán menjünk vissza ide. Ezek a szimulációs eredmények különböző frekvencián, hogyan néz ki egy függőleges mozgásnál a Földémnek a mozgása, és hogyan néz ki kompenzáció, mehatronikai kompenzáció, szabályzókör nélkül az asztal válasza. Lehet látni, hogy egy az egyben átmegy a jel. Ezt kell valahogy kivennem nyilvánvalóan. Itt lehet viszont látni már, hogy be van kapcsolva a mehatronikus szabályozás, tehát a lináris motor megteszi a hatását. Itt különösen 5 Hz-nél lehet látni, hogy az már ott szinte zajokban tűnik el. Hát az egész alacsony frekvencián mérési hibák miatt ezt nem nagyon lehetett megvalósítani. És ez megint egy jópofa szimulációs dolog. Azt hiszem, van még egy kép, igen. Itt úgy képzeljék el, hát persze itt SI rendszerbe kell nézni, itt nagyságrendi különbség van a felső amplitúdok és az alsók között. Képzeljék el a következőt, 4 lábon áll a rendszer, a 4 láb közül egy helyen szinuszosan gerjesztem a födémet, és nézem, hogy a fölötte 4 lábon álló, ebből 1 passzív, 3 aktív láb van, milyen mozgásokat hoz létre ezen a bizonyos merev, kőből készült, egyébként itt 400 kg-os asztalon. Tehát egy merev testnek a mozgásairól van szó. Ezt hozza ugye a dinamikai szimuláció. És lehet tovább is játszani, ez már tényleg egy játék. Mind a 4 láb alatt azonos amplitúdóval, de más frekvencia van. És azt lehet látni, hogy a sarkai az asztalnak mit csinálnak. Hát ezt analitikusan, papíron a büdös életben nem tudják kiszámolni. Erre való a szimuláció. Erre való a dinamikus szimuláció, de ez nyilvánvalóan majd csak a tanulmányai későbbi időszakában realitás. Hogy most ezt mivel csinálják? Anzisszal, Kozmosszal, vagy éppen akármivel, MATLABbal, az teljesen mindegy. Mi kell a szimulációhoz? A szimulációhoz, és ezért tanulják a mechanikában a statikát, szilárdságtant, dinamikát és rezgéstant, ezért tanulják a matematikát, matematikai modell kell. Matematikai modell nélkül ez nincsen. Hogy néz ki ennek a leegyszerűsített matematikai modellje? Így. Ez egy alapmátrix. 11x11-es. És hiába vannak ezek nullákkal itt feltöltve, azt nem lehet elhagyni belőle, mert ennek nagyon fontos szerepe van. Ez az úgynevezett A-mátrix a Z irányú mozgásoknak, a láb kamráinak kapacitásait tartalmazva, az induktivitás, ami a motorból jön, a rugómerevséget, a tömeget, a csillapít, stb. És minden átviteli tényezőt, és minden geometriai paramétert, és főként az állapotjelzőket, amelyek a mozgásokat leírják. A súlypontsebessége, VS, az asztallap, vagy a merev szerkezet, X-tengely körüli forgása, omega X, az Y-tengely körüli forgása, a Z-tengely körül, hála Istennek, olyan a szerkezet, hogy az akadályozva van, tehát így nem tud forogni, mert még úgy is tudna, az is egy újabb szabadságfok. A sarkoknak a 4 sebessége, mivel merev testről van szó, ezek nyilván összefüggenek a szögsebességgel, és itt egyszerűsítettek a kamrák, mert mindegyik lába csak egy van, a 4 kamra nyomása, a P1-től P4-ig. Összesen 11 változó, ami itt mellette aztán természetesen szerepel. Szóval értik, hogy ez nem megy már papíron. És miért kell végigcsinálni előtte ezt szimulációban? Miért kell egy szabályozókört is majd szimulálni? Mert drága. Tehát ez nem úgy működik, hogy azt akkor hozatok magamnak egy nem tudom én mit. Hát a legegyszerűbb a katalógusból megrendelve, kezdjük itt nyilván. De mondjuk tételezzük fel, hogy önök akarnak valamit tervezni vagy építeni, ahhoz nyilvánvalóan elemekből rakják össze ezeket a dolgokat, és bizonyos dolgokat meg kell vásárolni. És ez nem úgy megy, hogy a hasamra ütök, vagy hallottam a szomszédtól. Ezért ülnek itt 7-es szemeszteren keresztül, plusz még majd az MSC-ben, hogy tudják, hogy itt miről van szó. Hogy miért kell a matematikai modell, miért kell a szimuláció. Mert ha csak ott már mindent kipróbáltam, és valóban olyan, ahogy elképzeltem a lányszobámban, akkor rendelem meg a cuccokat, és akkor építem meg, és próbálom ki, és akkor még jön az, amire mi azt szoktuk mondani gyakorlómérnökök. Én aztán 14 évig ezzel állandóan szembesültem, mint műhelyvezető, amikor a különböző ilyen ipari kutatásokat ugye meg kellett valósítani, összerakni, ugye, amikor szoktuk mondani, hogy térdre imához, mert a pudding próbálja az evés. Tehát hiába képzeltem én itten mindenféle dolgokat nagyon szépen, Amikor majd bejönnek a darabok, és összerakom, és kipróbálom először, hogy ez tényleg ugyanazt teszi, na hát akkor jönnek a nagy szembesülések. Ugye? Ezt azt hiszem sejtik. Jó, tehát ennyit a matematikai modellek szükségességéről. Én ezt nem akarom most már tovább részletezni, mert nem rémizgetés céljából mutattam ezt, hanem azért, hogy meghívjam önöket arra a folyamatra, hogy most már ugye kezdünk leszállni a Gellért-hegyről, elhiszik nekem, hogy a keleti pályaudvar fele megyünk, de egyre inkább eltűnnek a perspektívák, nem csak az én tárgyam kapcsán, hanem az összes többi kapcsán is, amit itt hallanak. És lesz olyan időszak a második év végén, harmadik év elején, egy-két tárgytól eltekintve, aminek úgy tényleg az automatizálás köze van a mehatonikához, azt fogja mondani, Atya úristen, hova kerültem én? Most aztán végképp már nem tudom, hogy mi lesz belőlem, és hogy lesz, és mint lesz. Na erre az időre, akar ez most itt egy szóbeli tabletta lenni, akkor előveszik a szekrényből, és bekapják az öreg, ezt mondta előre, tényleg milyen igaza volt. Valahogy menjünk át ezen, tegyük le azt a rohadt szigorlatot, stb., és utána minden szárnyalhatunk, és mire tényleg a harmadév második szemeszterre lesz, már önállóan össze is tudunk rakni kisebb, egyszerű rendszereket, tervezünk is ilyeneket, például az egyik tantárgy keretén belül. Jó? Tehát ezeket akartam önöknek ilyen bevezető céllal elmondani, és elérkeztünk ahhoz a képhez, amit egyszer már a kezdet-kezdetén mutattam önöknek. Tehát azt, hogy a klasszikus gépészet, a dinamika rezgéstan témaköre miben különbözik a mehatronikától. Ez az ábra, most már le lehet mindent tölteni, ez az ábra kötelező. Mármint a tudása. Minden részletének. Még akkor is, hogyha per pillanat nem nagyon értik, de hát ezért magyaráztam, hogy mit jelentenek ezek a mennyiségek. Itt többségében azért a gépészeti mozgásokkal kapcsolatos dolgokat írtam föl. Az elmozdulás, sebesség, gyorsulás, erő, szögelfordulás, szögsebesség, szöggyorsulás és forgató nyomaték. Hogy alá vannak húzva, ez azt jelentik, majd mechanikában ezt úgy is veszik, hogy ezek nem síkbeli mozgások, hanem a térben kell ezeket elképzelni, tehát vektorok. Jó? Ezért vannak aláhúzva. És hát ezek azok, amelyeket például egy robot vagy egy pozicionáló esetében előírunk, hogy az a kar milyen gyorsulással menjen, milyen pozicionálási pontossággal álljon be, és így tovább, és természetesen ezt mérnünk kell. Több fajta szabályozás van, ezt majd a hetedik szemeszterben meg fogják ismerni. Van a hagyományos kaszkádrendszerű szabályozás, és van az állapotszabályozás. Ez utóbbi sokkal hatékonyabb, modernebb, de bonyolultabb is, és feltételezi, hogy az összes állapotjelzőt ön mérni tudja. Tehát ennek van egy méréstechnikai háttere is, hogy egyáltalán, ugye itt most azt mondjuk, hogy hát mi a probléma azzal, hogy szöggyorsulást kell mérni? Jó, hát majd egy olyan 2-3 szemeszter után kezdjünk róla beszélgetni. Most teljesen felesleges. Jó, mert itt nem elmozdulásról meg szögről van szó, ami viszonylag egyszerűen megy, bár ha esetleg egy olyan feladatuk van, hogy abszolút elmozdulás, tehát a földhöz képest abszolút elmozdulás, abszolút szögelfordulás kell, akkor már onnantól ott is gondok vannak, tehát ilyen szeizmikus rendszereknél. Jó. Tehát mindenféleképpen hozzátartozik a mérés, hozzátartozik az, hogy valamilyen előírt értékeket, a kívánságaimat ezekkel kapcsolatban meg kell fogalmaznom, be kell programoznom a szabályozóba, ami adott esetben vagy egy számítógép, vagy egy mikrokontroller, és itt bonyolult átalakítások után, mert hát itt nyilván digitális rendszerről van szó, AD átalakítás, teljesítményfokozat, és a többi, kerül a parancs majd, a megfelelő parancs az aktuátorra, amely aktuátor kifejti a pirossal jelzett erőt, nyomatékot a rendszerre, hogy valóban az úgy mozogjon, ahogy mi ezt elképzeljük. És ezért van itt pirossal jelölve ez, tehát itt a hagyományos gépészetben ezek voltak a kérdések, nálunk pedig ezt kell produkálni. Tehát ez teljesen más a kérdésfeltevés, más a kérdésfelvetés, a megközelítés. És azt mondtam önöknek, hogy tulajdonképpen a kanonikus szabályozókörök, lehet, hogy itt erre lesz még egy külön kép, de itt a legegyszerűbb, hasonlítanak, természetesen össze lehet kapcsolni a mechatronikai rendszerekkel, mert a gépészeti rész, az elektromechanika, a beavatkozó, az aktuátor, stb. Ez a szabályozott szakasz, és maga a berendezés, amit mozgatunk. A mérőág a visszacsatolás, és a mikrokontroller vagy a számítógép testesíti meg a szabályozót, vagy hát egyszerűbb esetben valami közönséges szabályozó, egy PID vagy egy PI szabályozó, hát ilyen is lehetséges természetesen. Ezt a kanonikus alakot is tudni kell. Tudni kell a hozzátartozó jeleket. Most még itt ezt én egyszer már mutattam önöknek, de tovább akarok lépni, valamilyen más fontos dolgot meg akarok még mutatni. Nem akarom most nevesíteni, de föl fogjuk írni még egyszer, hogy melyik jelet, miért R betű van ott, miért A betű van, és a többi, és a többi. Erre ezt a mai órára ígértem önöknek. De természetesen fel lehet ezt így is fogni, ezt az egész szabályozást, mint ott fönt látják. A fizikai, technikai folyamatok és a hozzájuk tartozó különböző mennyiségek. Megint ez az elmozdulás, gyorsulás, stb., de itt már a nyomás, térfogatáram, hőmérséklet, energiaáram, stb. Már minden megjelenik. Tehát ez a krumpli maga az az összetett mechatronikai rendszer, amit valamilyen módon előírt, vagy rendszer, amelynek a jeleit előírt szinten akarom tartani, vagy arra akarom mozgatni, vagy azt akarom befolyásolni, hogy egy olyan értéket felvegyenek. Mi kell ehhez tehát? Miért nem kell időben változó folytonos jeleket többnyire, összehasonlítom előírt értékekkel, jön a szabályozás, kell egy erősítés, mert valamilyen módon itt energiát kell bevinnem, hiszen általában a mérésnél nem teljesítmény szintű jelekről van szó, hanem csak villamos feszültségekről. Lehetőleg minimális árammal, tehát azzal nem lehetne semmit megmozgatni, ezért van szükség a külső energiára. És akkor hát az az aktuátor, ami egy pneumatikus munkahenger, egy DC motor, léptető motor, akármi, beavatkozunk ebbe a rendszerbe, és állítunk, és szabályozunk, és stb. Megint csak a kör a negatív visszacsatolással, ott lehet látni azt a bizonyos kis sötétített részt, az jelenti a negatív visszacsatolást. Ezt majd itt most a táblára szünet után nagyon részletesen föl fogom önöknek vázolni, mert a két szabályozási alap formával adós vagyok. Az elmúlt héten, tudnilik, ha még visszaemlékeznek, azzal fejeztük be, hogy azt mondtam önöknek, a saját testükön is a szabályozásoknak a két alaptípusát fel tudják ismerni. De ehhez, hogy ezt megcsináljuk, előtte még a szabályozókört föl fogjuk majd részletesen rajzolni, méghozzá úgy, hogy minden egyes jel mellé odaírom, hogy mi annak a neve, ezt tudnilik szintén megtanulandó, mert ez már a szakmájukhoz tartozik. Természetesen, ami fölötte van, az is. És hát nyilvánvalóan ennek az interpretálása röviden a saját szavaikkal. Befejeződtek a dolgok, és akkor most megnézzük, hogy tulajdonképpen mi is ez a itt leegyszerűsített és különböző kiegészítő magyarázatok nélküli kanonikus szabályozókör, és hogyan függ össze ugye a mechatronikai rendszerek struktúrájával ez, tessék megnézni, a sárgával rezzett rész tulajdonképpen megint csak a szabályozott szakasz a szenzorokkal, illetve az aktuátorokkal, és fölötte a halványzölden jelzett rész a folyamatirányító számítógép, az elektronika, ami pur és tisztán az irányítás szerepét tölti be. De hogy ezt felismerjék, vagy hogy ezzel egy kicsit részleteibe foglalkozni tudjanak, ezért még egyszer tehát a kanonikus, vagy szabályos, egyhurkos szabályozókör tagjai, jelei. Na és innentől kezdve ezeket álmukból fölébresztve is tudni kell, ez már a zárt helyének témája, mind a terméktervezőknél, természetesen, mind pedig a mechatronikásoknál. Lehetőleg úgy csinálják, és én szándékosan mindig így is rajzolom, hogy a jobb oldalon kezdem el a papíron a rajzolást, körülbelül a rajzhoz egy A4-es lapnak a felére van szükség, legkevesebb a harmadára, attól függ, hogy hogyan rajzolnak és hogyan írnak. Tehát én ebbe az irányba fogok majd terjeszkedni, önök is a jobb oldalon kezdjék el a rajzolást. Az első és a legfontosabb a szabályozott szakasz. Ez a hivatalos neve, ezen nem lehet segíteni. Ez a bizonyos tömb, ez a bizonyos doboz, mi ezt tömbnek hívjuk az irányítás technikában, és a hozzátartozó kis nyilacskák valamit reprezentálnak. Tehát magát a szabályozott szakasz matematikai modelljét helyettesítik. Ide nem rémtörténeteket szoktunk írni, hanem ide matematikai függvényeket. Na most, mivel ezek még önök számára egyelőre ismeretlenek, ezért ezen matematikai függvények rövidítését, jelét követem el. Egyszer nagy Y index S, és egyszer kis Y S indexben, és mögötte egy T. Ezt úgy hívják, hogy átviteli függvény. Ez az összes többinél majd meg lesz, de hát itt kiírjuk részletesen. A kis Y-t pedig úgy hívjuk, hogy súlyfüggvény. A terméktervezőknek ez utóbbi már ismert, mert ők már túl vannak a differenciál egyenleteken matematikából, és a hívószó a következő homogén differenciál egyenlet megoldása. Ugye, hogy ismerős? Volt már matematika? Volt. Természetesen. Diffegyenlet nem volt? Akkor az kár, hogy kihagyták, mert volt benne régebben. Tehát akkor ez nem volt jó ez a visszaszólás. Már nem vagyok úgy látszik képben a tantervet, illetőleg már régen nem vagyok az oktatási bizottságnak az aktív tagja, de hát volt benne régen ilyen. Na mindegy, fognak vele foglalkozni. Mi a két függvény közötti különbség? Miért használjuk ezt? Már megint megjelenik egy olyan furcsaság, hogy itt van a zárójelben egy S, és itt van egy T betű. Az egész életük most a mehatonika alapjaiból mostantól kezdve erről fog szólni, hogy látnak egy rendszer modellt szemből, mint ahogy engem szemből látnak, és látnak egyet profilból. Ugyanarról a rendszerről van szó, de mást mondok el a két matematikai függvénnyel. Ezek között ráadásul, hát ezt a mehatonikások tanulni fogják, a Laplace transzformáció teremt kapcsolatot oda-vissza, de ez most egy részletkérdés, ez megint egy későbbi dolog. A nagyon fontos az az, hogy az átviteli függvény a rendszer működését a frekvencia tartományban modelezi vagy írja le, a súlyfüggvény pedig egy speciális időtartománybeli megoldás, tehát itt nyilván az időtartománybeli viselkedésről van szó. Azért hívják súlyfüggvénynek, minden nyelven tükörfordítás szerint megy egyébként, Weitfunktion vagy Gewichtsfunktion, mert elengedem a rendszert egy olyan állapotból, amikor az energiatárolóit feltöltöttem, gerjesztést nem adok rá, és magára hagyom. Most erre azt mondják önök, hogy ilyet még az életükben nem láttak, és nem tudtak elképzelni, akkor most megint egy osztályfőnöki óra, mert egészségére tuti, hogy láttak lengőajtót, illetve láttak olyat, hogy ajtófék becsapódás ellen. Nem? Ilyen nagyobb intézményekbe bejáratnak. Tehát van olyan ajtó, amelyik mindkét irányba, tehát olyan csuklója van, a zsanér úgy van kialakítva, hogy két irányban enged meg mozgást a középhelyzethez képest, és van olyan, amikor kinyitja az ajtót, elengedés nem csapódik be, mert egy ilyen csillapító tag, egy olajcsillapító vagy légcsillapító rendszer van benne. No, hogyha ezt az ajtót kinyitotta, vagy hát mutathatom így is, tehát kinyitotta, megfeszítette a rugót, majd leveszi a kezét az ajtóról, a kilincsről, és először gyorsan, majd egyre lassuló mozgásban az ajtó becsukódik, és szép diszkréten bezárul, ez egy E függvény, E ad mínusz T per T, a leíró függvénye egy konstansra szorozva, és ez a súlyfüggvény. Ez egy differenciál egyenlet megoldása, az ajtónak van tömege, és ott van mellett a csillapítás. Majd ilyen példákat nézni fogunk, de ugyanez, ha rugó is van még a rendszerben, feszítő rugó, elképzelhető például két irányú mozgásnál is, például középhelyzet, megfeszíti a rugót, elengedi, majd az ajtó lengedezés után beáll középre. Hát csak éppen akkor ne jöjjön senki, amikor a másik oldalra átlendült, mert akkor hókon csapja, nem vesz észre. Ez egy másodrendű rendszer, mert rugó van benne, és az ajtó tömege vagy tehetetlenség nyomatéka, hiszen itt forgó mozgásról van szó, és az egész egy csillapított mozgás. Ez megint csak, mert elengedte egy kezdeti értékről, és nem gerjeszti tovább, tehát az ajtó beállása egy súlyfüggvény. Na most minden technikai rendszer, amit mi ismerünk, és amivel foglalkozni fogunk, ilyeneknek a kombinációja. Na nem csak másodrendű, ettől sokkal magasabb rendű lehet. A rendszámot mindig a független energiatárolók száma határozza meg. Ugyanakkor kérdezhetik azt is, hogy na de hát akkor miért van még itt szükség a frekvenciatartományra? Nemes egyszerűséggel hadd mondjam, hogy azért, mert a szabályozásoknál tudni kell, mind a hagyományos szabályozásoknál, mind pedig az úgynevezett modernebb állapotszabályozásoknál, ha nullától elmélet, gyakorlat nem ilyen, elméletben, végtelen frekvenciáig, csak egyetlen egy olyan frekvencia is létezik, amelyre a rendszer instabil működést mutat, a rendszert instabilnak kell besorolni, vagy megítélni. Na de az egész frekvenciák között, és most ne körfrekvenciáról, radián per szekundumba beszéljünk, hanem normál frekvenciáról, akár hercben, tehát mondjuk 12 és 13 között, már itt is végtelen sok tört frekvencia van. Igaz? Nem elég, hogy nullától végtelenig, még az egyes konkrét kerek értékek, integerek között is végtelenül sok frekvencia lehet. Óriási ez a probléma, és ezt csak az átviteli függvény segítségével lehet tárgyalni. Majd látni fogják a későbbiekben, hogy ennek a bizonyos függésnek, tehát ennek az S-nek, ez a Laplace operátor, a fizikai mérnöki tartalma a J omega, a komplex körfrekvencia. Tehát ott benne van a frekvencia. Nem akarok a dolgoknak elébe vágni most, de minden egyes átviteli tagnál, amely fontos, és a szabályozott szakasszal azért kezdem el a vizsgálatot, mert ez a bizonyos doboz, amit ide rajzoltam, ez a matematikai modell, egy sokkal bonyolultabb fizikai, technikai valóság absztrakt modellje. A bonyolultból, tessék nézni, a doboz szinte sugallja a kockafejű mérnök hozzáállást. Miközben lazán ide rajzolom önöknek ezt a pirossal, ezt a szabálytalan körvonalat, és bele ezt a matematikai modellt sugallni szeretném, amivel még foglalkozni fogunk, hogy drága jó kollégáim, illetve kolléganők és kollégák, az első és legfontosabb probléma a modellalkotásnál itt lép fel. Milyen az a modell, amit létrehozok, az a matematikai modell? Senki agyába nehogy véletlenül az a tévhit éljen, hogy egy adott technikai rendszerről csak egyféle modellt lehet fölírni. Ez nem igaz. Itt egy példa kapcsán fogom önöknek majd mutatni, hogy például egy villamos vezető, egy darab kábel, az lehet egy ohmos ellenállás, ha úgy alkotom meg a modellt, és lehet egy tápvonal, térben elosztott induktivitások, kapacitások és ellenállások láncolata, ahol hullámjelenségek vannak. Mind a kettő ugyanarról a vezető darabról készült. Tehát nehogy véletlenül valaki azt higgye, hogy ez egy abszolút automatizmus, hogy van a nagy büdös valóság, és akkor ebből mindig ugyanaz a modell jön létre. Nem. Már itt lehet az első hibát a lényeg kiemelésnél elkövetni. És ez nem olyan hiba csak, hogy a tudatlanságom, a tanulatlanságom, vagy nem tudom én mi, ezen a helyen például elragadhatja önt a tudós szemlélet is, és elmegy egy olyan részletes modell irányába, amire azt mondja utána a megbízója, vagy a főnöke, te öreg, te ezzel még szórakozhatsz itt két hónapon keresztül, de én már eredményt akarok látni. Magyarán feleslegesen, életveszélyes belemenni részletekbe, amelyek a megbízó vagy az adott feladat, mondjuk így, szempontjából irrelevánsak. Érthető? Ezért tehát mindig minden mechatronikai rendszer azzal indul, hogy a szabályozott szakasz célorientált, célnak megfelelő matematikai modelljét vagy modelljeit felírják. Na de ehhez kell legalább, ahogy itt beszéltünk eddig idáig erről, egy olyan 4-5-6 szemeszter tanulás. De ezzel együtt kész modellekkel mi itt majd műveleteket végre fogunk hajtani, hogy lássák, hogy ez hogyan működik, hogy mire használjuk ezt, és így tovább. Ennek a kimenő jelét úgy hívják, hogy szabályozott jel vagy jellemző. Ez a régies kifejezés, elegendő, azt mondják, hogy szabályozott jel. A bemenetén, és most valóban a teljes képet fogom önöknek rajzolni, a bemenetén egy XM van, és itt, mivel nem fogok ide már mást rajzolni, itt magyarázom, mert oda nem tudom már odaírni, ez a módosított jel. Tehát ez a módosított beavatkozó jel. Ha ez a módosított beavatkozó jel, akkor nyilvánvalóan itt egy beavatkozó jel van. Ez a bemenet. Ez, amit itt látnak, már szerepelt korábban is a táblán. Ez is egy átviteli tag, ugyanúgy, mint ez a doboz. Egy matematikai funkció felel ennek meg, kutya közönségesen összegzés. Nem összeadás, összegzés. Ebben benne van az is, hogy itt előjel helyesen kell ennek történnie. És ide is rajzolunk egy dobozt, és ebbe két jelet teszünk bele, egy nagy YZ-t és egy kis YZ-t. Operátor vagy frekvenciatartományban, időtartományban az úgynevezett zavar átviteli tag. Az XZ pedig a zavaró jel. Mert hát azért az életünk nem olyan szép, hogy a szabályzóból jövő beavatkozó jel az minden további nélkül itt végrehajtja a dolgait, sajnos a külső és belső zavaró hatások befolyásolják a működést, és hát ez nyilvánvalóan majd a szabályozás technikának az egyik nagyon fontos területe lesz, hogy ezzel foglalkoznak. Nézzük a következő tagot. Ugyanaz az XS, mert amikor a vezetékre egy ilyen besötétített és gupsot tesz rá az ember, nagyon eltér ettől a jelöléstől. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a jel megy abba az irányba is, és természetesen ebben az irányban is. Tehát ez a bizonyos szabályozott jellemző, és ez rákerül a visszacsatoló tagra. Ez minden nyelven így hívják egyébként. Ezek a nyilak nagyon fontosak lesznek a későbbiekben. Azt jelentik, hogy a jel, vagy a teljesítmény, most mindegy, de maradjunk a jelnél, terjedési iránya kötött, meghatározom. Ezen a tagon visszafele nincs jel mozgás. Világos? Csak a nyilakkal jelzett irányban. Most a fölött ne kezdjünk el itt vitát nyitni, hogy egy villamos jel, feszültség, különbség valamihöz képest jelenik meg, és az öreg barátjuk csak egy drótot rajzolt ide. Ez lehet egy érpár, de lehet az is, hogy csak az úgynevezett melegvezetéket rajzoltam, és a földet nem hozzá. Most tök mindegy. Itt nem ilyen részletekbe kell belemenni. Persze, feszültség különbség. Az hordozza többnyire ezeket a jeleket, nyilvánvalóan. Itt még egyelőre nem ezen a ponton, mert az X-es az lehet a szabályzott jellemző egy erő is, vagy egy forgatónyomaték, de itt már, amikor ellenőrző jel lesz belőle, az esetek 90%-ában villamos jel. Tehát ez a mérés eredménye, és ez a visszacsatoló tag hivatalosan az YV vagy kis YVT jelölést kap. Ez ugye az a visszacsatolás, visszacsatoló tag miatt. Ez a villamos jel kerül utána rá egy olyan összegző tagra, amelynél, de csak Magyarországon, tehát ez egy hungarikum. Mivel itt nyílfejeket kell elképzelni, tehát a jel haladási irányának megfelelően, ez a nyílfej besatírozás, ez azt jelenti, hogy negatív az összegzésnél a súlyozás, míg ebből az irányból pozitív, tehát ahol nincs besatírozva, az pozitív, ahol be van. Ide rajzolom még egyszer, tehát ez a különbségképző valamilyen irányból. Ide írom, hogy X1, X2, ez pedig az X3. Ha itt semmiféle satírozás nincs, az azt jelenti, hogy az X3 egyenlő X1 plusz X2. Ha be van satírozva, vagy ide mellé van írva egy negatív előjel, akkor természetesen ezen módosítani kell. Jó? Ez az összegző. De ez is egy tag, de nemzetközi, tehát nem csak nálunk a forma. Egyedül a satírozás hungarikum. Ha besatírozzák, nem kell oda tenni a negatív előjelet, ezt itt nálunk mindenki tudja, hogy negatív visszacsatolásról van szó. A következő, hogy itt valóban különbségképzést hajtunk végre, tudnilik a rendelkező jel, az alapjel és az ellenőrző jel különbsége. Szokták ezt mondani régiesen szabályozási eltérésnek is, tehát magyarán ez az, amit meg kell szüntetnem. Ide írjuk tehát, XA az alapjel, és az XR a rendelkező jel. Úgy is szokták, még egyszer mondom, mondani, hogy hiba jel. Tehát egy különbség. Nyilvánvalóan, amennyiben ez a rendelkező jel zérus, a szabályozónak nincs feladata. És nem véletlen, hogy kopacodó öreg barátjuk ezt rajzolta utoljára. Mert bármennyire is hihetetlen, és ezt csak tőlem fogják hallani, máshogy ezt nem így csinálják, mert nyilvánvaló a papír bal oldalán a legegyszerűbb rajzolni, meg minden innen értik. A modellezés folyamatát szerettem volna érzékeltetni. Drága jó kolléganők és kollégák, ez a kabát, és ezek csak gombok rajta. Alárendelt szerepük van. Tehát nehogy már eltévesszük valamilyen módon itt a sorrendet. Nem szabályzóm van, és a szabályzóhoz tervezek hozzá egy szabályozókört, vagy egy szabályzott szakaszt. Tehát a rajzolás nálam azért indult visszafele didaktikai szempontokból, hogy itt már a lassú osztályfőnöki órából, tantárgyba való átmenetnél érzékeltessem didaktikailag is, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A szabályozó jelölése, Csáki tanár úr annak idején ezt így javasolta, YC, az a control angol szóból jön, hogy az miért angol, és a többinél meg miért magyar, de másfajta jelölést is szoktak használni, a szabványban ezek vannak minden esetre. Bezárult a kör, készen van a legalapvetőbb forma, tehát most már tudjuk, hogy az egyes jelek mit takarnak, mit jelentenek, és hát nyilvánvalóan azt is látjuk most már, hogy a zavaró jel hatására is itt nem csak az úgynevezett vezetési vagy alapjel hatására történnek itt dolgok. A következő, tehát a 13-val félmjelzett héten ugye egy kis robot bemutató lesz, de az azután való héten ennek az egész szabályozó huroknak, illetve az egyes átviteli tagoknak a matematikáját fogjuk megtanulni. Nem nézünk bele abba, hogy miből áll egy ilyen függvény, vagy miből áll egy ilyen függvény, hanem első lépésben a felszínen maradva a jelfolyamábrák segítségével azt nézzük meg, hogy tetszőleges pontok között, most figyeljenek egy pillanatra, például az alapjel és a szabályozott jel között, hogyan írhatók le ezekkel az elemekkel, hogyan írható le a viselkedés? Ha most itt első pillanatban azt mondanám önöknek, ezt ne írják föl, mert ezt együtt meg fogjuk tanulni, hogy az XS per XA között egy tört kapcsolat van, ne írják. Még egyszer mondom, mert ezt részletesen fogjuk csinálni. A pász, tehát az előrevívő ág, YC-szer YS, és 1 mínusz a hurok, tehát ezeknek a szorzata. Na. Hú, de sokszor fogják még ezt életükbe látni. Az az alsó rész, az 1 mínusz loop, hát ha egyszer mínusz, de negatív a visszacsatolás, akkor nyilvánvalóan az a kétszeres mínusz pluszra fog váltani. De még egyszer mondom, két hét múlva részletesen elkezdjük azt taglalni, hogy hogyan lehet ilyen átviteli függvényekhez jutni, mint az a tört ott, tehát tetszőleges két jel között leírni az átviteli tulajdonságot. Egyébként ez a kép, vagy ez az ábra tulajdonképpen azt a formát is tartalmazza, ami a hetedik szemeszterig, ha úgy tetszik, vagy a hetedik szemeszterben a végcéljuk, a keleti pályaudvart, nevezetesen. Erre vissza fogok majd még térni, és majd elemezzük ezt egy kis gondolati kísérlettel. Matematikából teljesen természetes, magukkal hozott józan észre lehet látni, hogy itt egy esetben katasztrófa keletkezhet. Igen, ha a nevező nulla. Ezt fogják majd vizsgálni 8-10 féle stabilitás vizsgálati módszerrel, hogy az 1 plusz y eredő, tehát annak a háromnak a szorzata, milyen frekvencián nulla. Van-e olyan frekvencia, amire nulla? Akkor az egész eldobható. Ennyire egyszerű. De ide fogunk eljutni a 7. szemeszterbe. Kár is végigcsinálni az egészet, nem? Hát már annyira okosok, hogy tudják, hogy az nem lehet nulla. Tudják a stabilitás vizsgálat legfontosabb kritériumát, nem? Abba is hagyhatjuk mindjárt ezen a helyen az egészet. Na, nem akarom ennyire ezt elprimitivizálni, de ez lesz a cél. Tehát nem véletlen, hogy én ezt most ide fölvázoltam, de még tartozok én önöknek egy kis magyarázattal, nevezetesen, hogy az alapjelnek és ebből következően magának a szabályozásnak két formája van. Az egyik az úgynevezett értéktartó szabályozás, nem lehet más cél, ugye? A másik pedig a követő. Ezt szokták program szabályozásnak is nevezni. Mindkettőre láttak már technikai példát. Emlékeznek erre? Mágneses csapágyozás. Értéktartó szabályozás. Valamilyen zavarás hatására, tessék csak oda a felső táblára nézni, ön ugye a kurzorral, remélem egy páran már megnyitották ezt, elhúzza a tengelyt, és az ellenoldali tekercs felvillan, és újra behúzza a tengelyt középhelyzetbe. A válnál ugyanezt történik. Megtartja az előírt értéket, az előírt régrést. Igaz? Itt nem erről van szó, bár lehet ilyen is, hogy például a pozícionáló asztal valami munkadarabot tart, és egy marószerszámmal dolgoznak rajta, és neki az a feladata, hogy abban a pozícióban tartsa, hiába rángatja ezt bármilyen megmunkálási erő. De általában nem ez a lényeg ezeknél, hanem az, hogy azt mondom, mert pozícionáló feladat, azt mondom, az alapjel, mit tudom, az asztal áll nulla pozícióba, vagy akár 10 mm-nél, most tök mindegy, és azt mondom neki, hogy menj el a 42,27-be. Tehát megváltoztatom az alapjel értékét, és a szabályozásnak az a feladata, hogy az asztal mozgását addig a bizonyos előírt értékig biztosítsa. Tehát ez a követő vagy program szabályozás, az összes korszerű megmunkálógép, NC, CNC ilyen szabályozásokat tartalmaz. Hát majd úgyis lesz gépgyártás technológia kapcsán látnak ilyeneket. Tehát most nem az egyszerű szerszámgépekről beszélek, hanem a számjegyvezérelt programozható gépekről. Tehát a program alatt azt kell érteni, hogy valami numerikus formában természetesen megadott programlépéseket a tér különböző irányaiban követni kell az asztalnál. Nyilván egy ilyen, csak egy szabadság fogva egy irányba tud mozogni, ezért szoktak két asztalt egymásra tenni, egymásra merőlegesen, vagy még további hát, rendszerelemeket is. És azt mondtam önöknek, hogy ha netántán elfelejtenének a zárt helyig ezt a két szabályozást, akkor a saját testükre gondoljanak, mert az egész szabályozástechnika az élő világot utánozza. Amit én itt most képviselek, ez Stépán tanár úrék, tehát a mechanika tanszéken, hát hogy mondjam, egyik legkedvencebb témaköre, ez passzív mechanikával nem megy, csak mechatronikai szabályozott rendszerekkel, az invertit pendulum, tehát a fordított inga. Több csukló van itt, már a múltkor próbáltam ezt jelezgetni önöknek. Ugye alul a bokámnál, a térdemnél, itt a csípőmnél, és hát ugye elosztottan a gerincbe is, de mondjuk ezeket a fontos helyeket, ha nézi az ember, egymás tetejére állított rudak vannak, sikló csapágyakkal összekötve, amelyek ráadásul nem alakzárók, ilyeneket is fognak majd tanulni fogalmakat, hanem erőzárásúak, in szalagok tartják ezt, és egy tok megfelelő helyzetben természetesen, de hát ehhez parancsokat kell adni. És milyen bonyolult, ha a családban, saját magukra nem emlékeznek, de a családban van pici gyermek, aki kezd felállni, hogy ez egy milyen összetett tanulási folyamat, az izmokat tekintve, mert például egy hajlításnál bizonyos izmok összehúzódnak, bizonyos izmokat pedig el kell ernyeszteni ahhoz. Ha netántán egyszerre feszítik meg mindkét oldalon, elő szokott fordulni nyújtózkodás közben, az egy kicsit fájni szokott. Ismerős? Akkor kálciumot kell, kálcium tablettát inni. Görcse már szerintem mindenkinek volt, találkozott ilyen. Mikor egyszerre húz mindkét oldalon az izom. Drága jó kollégáim, ez tehát, hogy én így állok, egy összetett szabályozó rendszernek az eredménye. A fülemben, és ezt biológiából tanulták, van egy körkörös ívjáratrendszer, három egymásra merőleges zárt gyűrű, amit a limfa folyadék tölt ki. Amennyiben ez mozgásba lendül, és a csillószőröket izgatja, ezek a csillószőrök villamos impulzusokat küldenek az idegpályákon keresztül az agyba, és az agynak ráadásul olyan része, amit úgy hívjunk, hogy extra piramidális rész, tehát a tudattól független rész, parancsokat ad a megfelelő motorikus izmoknak, hogy amennyiben az ön alatt lévő autóbusz például hirtelen fékez vagy ránt, ön nem csuklik össze, mint egy szolstok, hanem vagy kapaszkodó után, vagy pedig kilép és valamilyen módon ellensúlyt, egyensúlyt próbál hozni. Egyébként próbálják ki saját magukon, hogy minden szabályozó kör él, mozog, amennyiben az tényleg szabályoz, nem tudnak, mert elfáradnak az izmok, függőlegesen, mereven állni hosszú perceken keresztül. Mindig van egy kis korrekció, mindig van egy kis mozgás, és ezeknél a pozícionálóknál is, ha az ember a kis kezét ráteszi, érzi, hogy él az asztal. Ha nem rezeg, teljesen abszolút csendben van, és nem is látni semmiféle jeleket, akkor gyakorlatilag nincs bekapcsolva. Ez a tehát
az a szabályozás,
amiről most ugye az először beszéltünk, az értéktartás. Tehát amikor már elérte azt a bizonyos pozíciót, amit kívánunk tőle. A követő szabályozás pedig a mechatronika alapgondolata, az első olyan megoldás, amit mechatronikusnak nevezünk, az automatizált fényképezőgép volt, ahol a blendeállítást, a távolságállítást és különböző funkciókat már mértek optoelektronikus úton, és kis aktuátorokkal, parányi motorokkal beavatkoztak. Maradjunk most a rekeszállításnál. Tehát egy iris blendét már mindenki látott, esetleg a fényképezőgépben belenézett, a blende méretének az állítása automatikus szabályozással történik most már a korszerű fényképezőgépeknél. Tehát nem önnek kell tekergetni elő, hát lehet, hogy még van olyan gépük, mert annyira szerelmesek a fotózásba, de ezek általában ma már a digitális kameráknál automatikusan mennek, és ez volt a mechatronika kiinduló gondolata is az automatizált fényképezőgép. Tehát a rekesz szabályozás, hát az sem új dolog, ez egy követő szabályozás, méghozzá a külső fény intenzitásnak megfelelően szűkíti vagy bővíti ezt a blendét. Most ezt a tudományos kísérletet végre lehet hajtani például otthon a fürdőszobában is, ha van a közelükben villanykapcsoló, teljes sötétséget kell csinálni, és megmondani a családtagoknak, hogy ne röhögjenek önökön, mert most kísérleteznek. Kezük ügyébe a villanykapcsoló, és nézzenek mereven a tükörbe. És egy jó idő eltelte után, amikor már beállt minden a sötétségben, felkapcsolják a villanyt, ha nincs ilyen, akkor ugyanez zseblámpával is lehet, belevilágítanak, és azt fogják látni, hogy a pupillájuk összeszűkül, és egy picit visszaenged. Ha ilyenek vannak, akkor túl sokat tetszettek füvezni. Akkor orvoshoz kell menni, jó? Tehát nem rezeghet, nem mozoghat eltérő sebességgel, mert kóros. Jó? Összeszűkül, és egy picit visszaenged. Ha a mozgást, függvény, tehát a méretet, ugye a pupilla méretet ábrázol, változást ábrázolni szeretném, akkor körülbelül valami ilyesmit látnának. Nagyon érdekes, mert ez a szabályozás a Xi 0,7 csillapítási foknak felel meg, amiről matematikailag bebizonyítható, hogy ez az optimális. Aztán, hogy a szervezetük ezt most miért tudja, és miért öröklődik, az egy más kérdés. Tényleg ez az optimális. Ha a pupillájuk így állna be, mondom még egyszer, az is baj lenne, mert fájna az időnként, még ki is nyitja jobban. Jó, nagy a fény, de még nagyobb lesz. Jó, hadd fájjon, nem? Vagy túl lassan reagálna, az se lenne jó. Ez az optimális. Villamos ingerületek formájában terjed az idegpályákon az információ, méghozzá nem analóg módon, hanem digitálisan. Az úgynevezett nyugalmi vagy potenciálhoz képest létezik egy akciós potenciál, és az idegpályák az axonok mellett nátrium-kálium ioncserék formájában egy ilyen perisztaltikus mozgás megy végbe, nagyon érdekes, egy szigetelő réteg, mert ez ilyen gyűrűszerűen vannak ezek a szigetelő rétegek, szigetelő réteg körül. Mi a bizonyíték arra, hogy Tóni bácsi igazat mond, na nem az, hogy az orvos kollégáktól vagy barátoktól megkérdezik, én feltételezem, hogy van önök között az idősebbeknél, pláne esetleg a terméktervezőknél is, akik már megpróbálták tudományos alapon természetesen nézni, hogy itt tényleg ezeken az idegpályákon villamos ingerületek mennek tovább, és a szigetelést egy zsírréteg, a müelin réteg produkálja. Tanult barátaim, kémia, mivel oldható a zsír? Akkor tetszett már próbálni. Ebből következik a kísérletünknek az a része, aminél már ne hivatkozzanak rám a függőleges állással kapcsolatban, hogy egy kis próbálkozás után nem fog sikerülni függőlegesen állni, mert rövid zárak jönnek létre az idegpályákon, drága jó kolléginák és kollégák. Villamos rövid zárak. És eltetszik esni, vagy föltekeredni a lámpavasra jobb esetben. Még egyszer mondom, ehhez sem pénzt nem adok, se ne hivatkozzanak rám, hogy az öreg mondta, hogy próbáljuk ki otthon. Jó? Jövő héten tehát bemutató óra, két hét múlva folytatjuk a tömény matematikai résszel. Köszönöm a türelmüket, figyelmüket, viszontlátásra!